Kedves hallgatóink! A következőkben felvételről hallják Mékli Attila március 14-i vasárnapi beszédét, amely a Kispestfekerletelepi templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket a Kispestfekerletelepi Szent József templomból. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Az Úr legyen veletek!
És a szeretetben!
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem!
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez, a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Egy héttel ezelőtt úgy fogalmaztunk, hogy a jelenet, amit fölidéztünk az evangéliumból, nem a templom megtisztításáról szól, sőt, nem is megtisztításról van szó, hanem felforgatásról, és még csak nem is a templom felforgatásáról, hanem az ott lévő emberek belső világának a felforgatásáról. Hogy amikor Jézus fölmegy a templomba, ezeknek az embereknek a belső világát kívánja felforgatni, egész egyszerűen, hogy ebben a felfordított létben föl tudják tenni azt a kérdést, éppen azok, akik nagy tévedésben vannak a szenttel kapcsolatban, hogy most akkor hogy is lenne az a világ, ahol azt mondjuk, hogy rend van, hogy hogyan lehetne fölépíteni azt, amire azt mondhatjuk, hogy így rend van, és helyén van a szent a profánban. Azért hozom ide az egy héttel ezelőttieket, mert tulajdonképpen, amikor földult a lelkünk, amikor egyszer csak jön valaki, és fölforgat mindent, ami ott van a lelkünkben és az életünkben, akkor ezekben az élethelyzetekben, függetlenül attól, hogy ezt ki és miért csinálja, egész egyszerűen mi magunk is föltesszük a kérdést, hogy hogy kéne valamit újra fölépíteni. Ahogy Jézus egy héttel ezelőtt a testének templomáról beszél, és három nap alatti fölépítésről, úgy mi magunk is ezzel a szóval tudunk ilyenkor élni, hogy hát most, ha föl van minden forgatva, hogy lehetne megint fölépíteni valamit, amit még inkább rendnek tudunk találni és tartani, mint a korábbi rendnek tartott világunkat. És hogy ezekben a helyzetekben sok mindenre érezhetjük, hogy szükségünk van, de valójában az első, amire leginkább szükségünk van, az még csak nem is a cselekvéshez szükséges erő, hanem valami fajta világosság. Egy természetes élet által, vagy életszakasz által hozott krízisben, vagy akár egy gyász folyamatában, vagy akár egy olyan helyzetben, amikor nagyon beleragadunk egy konfliktusba, és megy bennünk, zakatol bennünk a vita, a másikkal, vagy másfajta gondolatokkal szemben. Hogy ezekben az élethelyzetekben pontosan szoktuk érezni, hogy nagyon sokszor az erőnk az meg lenne, csak azt nem tudjuk, hogy milyen irányba fordítsuk ezt az erőnket. Valamilyen világosságra van elsőként szükségünk, azért, hogy lássuk, hogy egyáltalán hogy álljunk neki, hogy a fölforgatott valóságunkból föl tudjunk építeni megint valami fajta rendet. Nem is beszélve azokról az élethelyzetekről, ahol nem egy normatív krízisben vagyunk, nem arról van szó, hogy valakit elvesztettünk, és ezért szűkül be a figyelmünk és az életterünk, hanem mondjuk azért vagyunk egy beszűkült állapotba, mert egyszerűen már önmagunk előtt is tarthatatlan a saját magunk élete. Hogy éppen magunkkal van a legnagyobb bajunk, és nem tudjuk, hogy hogy jutottunk ide, nem tudjuk, hogy mit horrontottunk el, csak azt látjuk, hogy hát ez így tulajdonképpen szinte vállalhatatlan. Hogy ezekben a beszűkült állapotunkban nagyon sokszor az erőnk meg tud lenni, de azért szoktunk segítőhöz fordulni, azért szoktunk segítséget kérni, mert várunk valami világosságot. És hogyha ez a világosság megérkezik a mi beszűkült állapotunkban, akkor válik világossá, hogy milyen irányba érdemes fordítani az erőnket. Olyan elgondolkodtató, hogy nagyon sokszor, amikor túl vagyunk egy ilyen fölfordult állapoton, és utána egy új rend fölépítésén saját magunkban, szoktunk arra visszagondolni, hogy hogy is ment le ez a folyamat. És szoktunk erre így gondolni, hogy hát hogyha lett volna világosságunk már az elején, talán sokkal könnyebb lett volna. Hogy mennyi erőnk és mennyi energiánk elmegy tulajdonképpen szinte fölöslegesen azért, mert nem világosan és nem a világosságban tesszük, amit teszünk, hanem sötétben azt se tudjuk, hogy éppen mihez nyúljunk, csak kapkodunk, és ebben a földült állapotban egyre nagyobb rendetlenséget tudunk hozni. És milyen megrendítő, hogy amikor ezt fölismerjük, hogy bárcsak lett volna világosságunk az elején, nagyon is lényegi mozzanatára irányul a figyelmünk, az élet lényegi mozzanata pedig ez, hogyha van világosságunk, az erő meg szokott aztán érkezni, hogy ebbe az irányba tudjunk cselekedni. De nagyon sokszor éppen a világosságnak vagyunk híjával. Eszembe jutott, hogy tulajdonképpen egy nagyon egyszerű párkapcsolati helyzetben, mondjuk egy házastársi kapcsolatban. Egyébként érdekes, milyen jó lenne a házastársi kapcsolatainkra is úgy gondolni, hogy az párkapcsolat. Külön szoktuk venni, hogy vannak úgy általában párkapcsolatok, meg van a házasság. Milyen nagyszerű lenne, hogy a házasságra is tudnánk úgy tekinteni, meg a családi életünkre is tudnánk úgy tekinteni, hogy ez nem csak házasság, meg nem csak családi élet, hanem ugyanakkor egy párkapcsolat. Hogy a párkapcsolati elakadásainkban, amikor elkezd valami föltisztulni, nem egyszer, nem kétszer voltam már tanúja ilyen világos pillanatnak, hogy elkezdi mondani a feleség vagy a hölgy, hogy ő mennyi mindent megtett a kapcsolatért, hogy milyen sok mindent áldozott, hogy milyen nagy igyekezettel, mennyi energiát befektetett azért, hogy a kapcsolat működjön. És amikor meghallja ezt a párja, meghallja ezt a férje, akkor egyszer csak leesik a tantusz, hogy hát lehet, hogy ezt a sok mindent ő mind megtette, csak hogy erre mondjuk éppen annak a férnek vagy férfinak semmi szüksége nem volt. Viszont éppen azt, amire szüksége lett volna, éppen az valahogy nem érkezett. De fordított helyzetben is eszembe jutott egy helyzet, amit így a házaspár osztott meg én velem, hogy hetekig, hónapokig vitatkozott a feleség a férjével, hogy azt a cipőszekrényt csinálja már meg. Egyetlen csavar kellene visszacsavarni, ami kilazult, és akkor már nem lenne olyan rendetlenség, fölfordulás az előszobába. És telnek, múlnak a hetek, eltelik egy hónap, és aztán egyszer csak kifakad belőle, hogy hát nem igaz, hogy azt a rohadt csavart nem tudtad már becsavarni. Ennyit nem tudsz beletenni abba, hogy itt egy közös rend legyen az életünkben. És akkor elmondja a férj, hogy tehát hetek óta más se csinálok, mint azt kutatom, hogy hogyan lehetne egy olyan megoldást oda kitalálni, ami nem könnyen romlik el, ami hosszú távon fönntartható, ami még talán jobban is néz ki, mint a mostani cipőszekrény. Hát annyi energiát belefektettem ebbe, már közel is vagyok a megoldáshoz. Akkor egyszer csak jön a mondat, hogy hát erre mind semmi szükség nincsen, egy csavarra volna szükség, és már rend lenne. Azért hoztam ide ezt így, mert hogy milyen gyakran energiánk pazarlódik el olyan irányba, amilyen irányba sose mennénk, hogyha lenne valami világosság, ami be tudna bennünket tölteni. És ehhez hozzátartozik az is, hogy nem csak úgy áll ez a dolog, hogy látni valamit világosan, hanem itt van ennek a párja, hogy merni látszani világosan önmagunk számára és egymás számára. Úgy elfantáziáltam, ahogy megint készültem arra, hogy itt az üres templomba mutatom be a szentmisét, és hogy ide képzellek benneteket, hogy milyen érdekes lenne, hogyha itt lenne egy hatalmas monitorom, és most az összes nézőt így elkezdeném látni, hogy ti éppen hol ültök, hol fekszetek, milyen testhelyzetben vagytok, egyáltalán hogy vagytok ott a másik oldalon. Mert hogy van a kapcsolatnak, ennek a mostani kapcsolatunknak egy olyan sajátossága, hogy ti láttok, hallotok engem, én pedig titeket nem. És hogy van úgy az az életünkben, hogy szeretnénk valamire rálátni, hogy olyan jó lenne, hogyha világosságban tudnánk rálátni mindenre. És eközben van egy olyan vágyunk időnként titokban, hogy bárcsak mi ne látszódnánk. Hogyha most valamelyikőtök összerezzent, vagy elkezdett szépen ülni, nyugodtan kényelmesedjen el újra. Nem látlak, és egyáltalán nem baj, hogyha úgy vagytok, ahogy éppen vagytok. De hogy valamilyen módon az emberi életünkkel velünk van az, hogy a világosságot úgy képzeljük el, hogy egyszer csak valamit világosan kezdünk látni. És nem úgy képzeljük el, hogy attól jön a világosság, és úgy támad igazi világosság, hogy mi magunk is elkezdünk merni, látszani. Hogy egyszerűen mi magunk állunk bele a világosságba. Azért gondolom ezt jelentősnek, mert tulajdonképpen a most felolvasott evangéliumi helyzetnek van egy, hát hogy is mondjam, pikáns körülménye. Ez a pikáns körülmény pedig a most felolvasott rész előtti részből derül ki, hiszen János evangéliumában ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy Nikodémus éjnek idején elmegy Jézushoz. És amikor éjnek idején elmegy Jézushoz, ezzel kezdi. Tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tud ilyen csodákat művelni, mint te, ha nincs vele Isten. Ebből bontakozik ki kettejüknek a párbeszéde, amelybe most beleolvastunk. Úgy elgondolkodtam, hogy Nikodémus egyrészt farizeus, másrészt meg a főtanácsnak a tagja. Oda megy éjnek idején. Elmondja, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél. Nappal, a világosságban, hogy halljuk a farizeusokat? Hogy halljuk majd a főtanács tagjait? Mutass nekünk csodát, egy héttel ezelőtt is ezt olvastuk. Mutass nekünk jelet, milyen alapon teszed, amit teszel. Még nem tudtuk elhinni, még nem bízunk benne, hogy te Istentől jöttél, mutass egy csodát. És most Nikodémus a sötétségben, éjnek idején azzal kezdi, hogy és többes szám első szemébe, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél. Mert a csodák, amiket véghez viszel, nem volnának lehetségesek. Nem tud senki ilyet tenni, ha nincs vele Isten. Miről van itt szó? Talán arról van szó, ami számunkra sem ismeretlen. Hogy van a nappalnak a világossága, ahol zajlik az élet, és egyszer csak ránk borul az éjszaka, és ahogy lecseng bennünk a nappal, ahogy lecseng bennünk mindaz, amit láttunk, hallottunk, tapasztaltunk, ott egyszer csak kialakulnak a, ha szabad így fogalmazni, az igazságnak az öntő formái. A fölismeréseink elkezdenek megszületni. Akár intuitív módon, akár úgy, hogy belátunk valamit, elkezdünk ilyen nagyon egyszerű mondatokat megfogalmazni, hogy igen, emlékszem, ott, abban a beszélgetésben tulajdonképpen nem volt igazam. Elkezdünk úgy visszagondolni a találkozásainkra, hogy igen, ott tulajdonképpen szűkkeblű voltam. És mi történik ezekkel a felismeréseinkkel? Általában az éj leple alatt maradnak. De micsoda világosság gyúl így az éjszakában, amikor Nikodémus, aki farizeusként, a főtanács tagjaként, négy szem közt Jézussal kimeri mondani, hogy tudjuk, hogy honnan jöttél. Arra gondolok, hogy így lesz egy titka ennek az evangélium jelenetnek, és ez a titok ismerős a magunk életéből is. De miért van az, hogy a sötétségben, ha szabad így fogalmazni most, az éj leple alatt megszületett felismeréseinket, amikor egyszer csak elkezdünk valamit tisztán látni, hogy abban a sötétségben valami világosság gyúl, és ez a világosság bennünk gyullad meg, hogy amikor ott elkezdünk egészen világosan látni, hogy ezeket nem tudjuk átmenteni a nappal világosságával. Miért? Hogy a nappal világosságával éppen, hogy takarnunk kell, és eldugnunk sok mindent, amire egyébként mi egészen világosan rá tudunk látni. Akkor, amikor mások nincsenek ott. Hogy van az életünknek ez a titka? A mai evangéliumi szakaszunknak egy szava valami világosságot gyújthat ezügyben számunkra is. Mert tulajdonképpen a kérdés az, hogy miért nem tudjuk napvilágra vinni azt, ami a sötétben megvilágosodik a számunkra. És az a szó, amit itt használ az evangélium, ezt így olvastuk a magyar fordításban, hogy mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Ez a bizonyos nehogy napvilágra kerüljenek tettei félmondat, ami az eredeti szövegben egy olyan szót tartalmaz, ami nagyon sokat mondó. Az a szó, ami itt szerepel, nem csak azt jelenti, hogy valamit fölfedni, valamit megmutatni, hanem olyasmit is jelent ez a szó, hogy valakit megdorgálni, vagy valakit rendre utasítani, vagy még egy harmadik jelentése is van, megszégyeníteni. Hogy tulajdonképpen itt van a viszonylag egyszerű, de nagyon súlyos válasz arra, hogy az általunk is fölismert, a világosság fényénél fölismertet, miért nem tudjuk a napvilágban is nyilvánossá tenni. Egyszerűen azért, mert tartunk tőle, hogy ítéletben lesz részünk. És milyen különös, hogy amikor a megszégyenüléstől való félelmükben saját magunk előtt is titkolózunk és rejtegetjük mindazt, amit a világosságnál fölismertünk, akkor Jézus éppen erről beszél, hogy ő nem ítélni jött, mint hogyha lenne egy empátia is ezekben a mondataiban, hogy én tudom, hogy ti nagyjából ezt szoktátok tapasztalni, hogyha világosságra viszitek azt, amiben megvilágosodtatok, akkor oly könnyen ítélet alá estek. És hogyha az igazságotokat megmutatjátok a nyilvánosság előtt, oly könnyen megszégyenültök. Érdemes ide kapcsolnunk Jézusnak azt a mondatát, hogy ne ítéljetek. Ez nem egy morális felszólítás, nem egy erkölcsi parancs, hanem amellett, hogy egy morális felszólítás és egy erkölcsi parancs is, talán még inkább szól arról, hogy arra bátorít minket Jézus, hogy azért se ítéljünk, és azért se törjünk pálcát egymás felett, és azért se szégyenítsük meg egymást, mert éppen amikor ezt megtehetnénk, ott a világosság pillanatában lehetnénk. És éppen az ad bátorságot nekünk, hogy világosan elmondjuk, amit a sötétbeli megvilágosodásunkban megérkezett hozzánk, hogy éppen, hogy legyen bátorságunk ennek a kimondására. Vagyis, hogy tulajdonképpen előkészítsük az életünkben, a személyközi kapcsolatainkban azt a teret, ahol a világosban is elmondhatjuk az akár saját magunkról szóló fölismeréseinket is. Arra gondolok, hogyha így áll előttünk ez a némi világosság, vagy ennek a szónak a megvilágító ereje, talán gondolhatunk mi is olyan élethelyzetekre, amikor egyszer csak nem szégyeltünk színt vallani. Amikor megszületett egy olyan kapcsolat, vagy egy olyan beszélgetés, amikor el tudtuk mondani, ami a rólunk szóló világosság. Amikor mondjuk, ha már párkapcsolatot emlegettünk, egy párkapcsolatban úgy legalább másnap el tudja mondani az a férfi az asszonyának, hogy te figyelj, ott olyasmit tettem, amit nem szabad lett volna tennem. Olyat mondtam, amit nem szabad lett volna mondanom. Hogy bocsáss meg nekem. Eszembe jutott, más területen ugyanebben a témában, hogy milyen minőségű kapcsolat szükséges ahhoz, hogy világosságra is juthassanak a tetteink. Pilinszky János egy rádió interjúban mondja a következőket. Én igen későn fedeztem föl Schubertet, el voltam ragadtatva tőle, és épp Beethovennel szemben, aki végig titáni maradt számomra, tehát hol döngeti a falakat, hol iszonyú finomsággal próbál kiszállni az ablakon, de nem megy, és Schubert az első hangra kiröpül. Tulajdonképpen, főként az utolsó darabjai, valahogy olyan csodálatos tisztaságot fejeznek ki, mint egy agonizáló gyereknek a hallucinációi. Ő már nem komponál, ő egyszerűen leírja a dolgokat, amik jelentkeznek. Zolival, tudnili Kocsis Zoltánról beszél, Zolival vitatkoztam erről Párizsban 4 éve ennek, és most 1/2 éve Simon Alberttel ültünk itt 3-asban, teljesen másról beszélgettünk, és Zoli, aki mindig lóugrásokban beszél, odafordul felém, rám néz, és azt mondja, a Schubert kérdésben igazad volt. Mi történik itt? Tulajdonképpen egy költőnek igazat ad egy zenész, tulajdonképpen egy zenei kérdésben. Hogy ott van közöttük egy olyan kapcsolat, és lehet ez a nyilvánosság tere előtt, mondjuk egy rádióbeszélgetésben, hogy Kocsis Zoltán azt mondja, egyébként Schubert ügyben igazad volt. Milyen minőségű kapcsolat az, ahol megtörténhet mindez? Elsőre azt gondolnánk, hogy ha itt lelepleződik Kocsis Zoltán, és bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy lelepleződik Kocsis Zoltán, de éppen nem az ő tévedése lepleződik le, hanem az, hogy milyen mély kapcsolatban van a világossággal. Hogy a nyilvánosság előtt el tudja mondani ezt a mondatot. Arra gondolok, hogy ha szeretet él bennünk, akkor tudjuk az ilyen pillanatokat nem megszégyenítő pillanatoknak, nem presztízs veszteséghez vezető pillanatoknak nevezni, hanem világos és világosságot hozó pillanatoknak, amely világosságot gyújt bennünk, és ezt a világosságot mi a nappali világosságba is nyilvánvalóvá tudjuk tenni. Arról olvastunk az evangéliumban, így fogalmaz a jánosi szöveg, hogy Jézus azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. És úgy eltűnődhetünk, hogy tulajdonképpen, hogyha mi kapcsolatba szeretnénk lépni ezzel a világossággal, akkor érdemes fölfigyelnünk, hogy Jézus éppen úgy mondja el ezt a mondatot, hogy magáról a világosságról tesz tanúságot. Azt mondja, hogy épp ezt teszi az Isten, és épp nem azért teszi, hogy elítélje, hanem hogy üdvözítse. Amikor föltesszük azt a kérdést, hogy ki hogyan szeret, vagy hogy hogyan szeretek én valakit, általában ilyen fajta mondatokat szoktunk megfogalmazni, hogy hát egy kicsit, vagy hogy hát azt nagyon szeretem, vagy van, amikor nem találunk szavakat, és azt mondjuk, hogy hát én elmondhatatlanul szeretlek. Miközben pontosan tudjuk, hogy bár tudunk a szeretetnek valamilyen intenzitásáról, vagy hőfokáról beszélni, valójában ez nem mértéknek a kérdése, hanem minőségnek a kérdése. Hogy a szeretet az nem nagy vagy kicsi, hanem pontos vagy pontatlan. És ennek mentén azt mondhatjuk az evangéliumban, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy úgy szerette, akkor nyugodtan hozzátehetni, hogy Isten ilyen módon szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, és nem másképp szerette. És akkor eltűnődhetünk azon valami világosság után kutatva, hogy tulajdonképpen hogyan is történt ez. Mert Jézussal való kapcsolata a korabeli embereknek, és egyébként így vagyunk mi is a vele való kapcsolatunkban, nem egyszerűen arról szól, hogy ő nagyon, meg hogy elmondhatatlanul, meg milyen intenzitással, meg hőfokkal. Talán persze vannak pillanatok, amikor átélhető ennek az intenzitása. De gondoljunk csak bele, hány olyan pillanata van az életünknek, amikor egyszerűen nem esik jól, amit ő mond. Amikor egyszerűen az van bennünk, hogy na, ha valamit soha nem fogok elfogadni, akkor ezt biztos, hogy soha nem fogom elfogadni. Hányszor megtörténik az életünkben, hogy elhangzanak Jézus szavai, és évek múltán is még úgy kóvágunk, mint akit fejbe vágtak, mert egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni. És azt mondjuk, hogy ez volt Isten szeretetének a jele felénk. Mit jelent ez? Tulajdonképpen pontosan azt jelenti, hogy Isten szeretetének ez a minősége az, hogy adott nekünk, most mondjuk ilyen egyszerűen, valamilyen minőséget, hogy ezzel kezdjünk valamit. És csak akkor tudunk ezzel valamit kezdeni, hogyha egész egyszerűen nem csak világosan szeretnénk látni, mondjuk őt, vagy a dolgokat, hanem hogyha mi magunk is beleállunk ebbe a világosságba. Ez nem jelent más, mint azt, hogy valamilyen értelemben érdemes volna fölnőnünk ehhez az ajándékhoz. Hallottuk, hogy kegyelemből jön ez az üdvösség, természetesen ajándék, de majdnem, hogy azt mondanám, hogy Jézus egy olyan ajándék a világnak, amely ajándék, bár ugyanaz, mindenki számára egészen más. Eszembe jutott egy élményem, egyszer ajándékba kaptam egy közösségtől, hogy elmehettem rallizni egy kicsit, kibéreltek egy igazi ralliautót, több mint 300 lóerőset, kimehettem a pályára. És aztán beöltöztem, beültem az autóba, elindult a móka, és természetesen az első kanyarban kisodródtam, és a kavicságyban találtam saját magam. És úgy elgondolkodtam, hogy milyen döbbenetes, hogy szeretek vezetni, érdekelnek is az autók, néha talán azt is gondolom magamról, hogy valamennyire tudom is ezt csinálni. Egyszer csak alám kerül egy igazi autó, és kiderül, hogy az autóval semmi baj nincsen. Én nem tudok vezetni. Isten úgy szerette a világot, hogy a fiát adta. Ez nagyjából azt jelenti, hogy olyan kisgyermek vagy olyan kisfiú lehetünk, aki egy versenyautót kap ajándékban. Első pillanatban semmit nem tudunk vele kezdeni. Megcsodáljuk, körbejárjuk, és nem csak egyszerűen fölnőni kell ennek a kisfiúnak ehhez, hanem meg kell tanulnia, hogy az hogy működik. Meg kell tanulnia, hogy ő hogy van vele kapcsolatban, hogy hogy viselkedik, amikor ők úton vannak, és próbál egyre gyorsabban haladni. Isten ajándéka azért nagyszerű, mert miközben egyetlen, a közben éppen annyiféle, ahányan mi emberek vagyunk a világon. És éppen azt tud belőle megszületni üdvösségként, amilyen mértékben mi fölnőttünk ehhez a kihíváshoz. Isten szeretetével, a világossággal kapcsolatban lenni nem azt jelenti, hogy világosan, tárgyszerűen megismerjük a valóságot, hanem azt jelenti, hogy személy szerint a világosba beleállunk. És hadd hozzak ide nektek még egy világos gondolatot. És nem véletlen, hogy ettől a szerzőtől hozom, mert nagyon sokszor, amikor hívő vallásos közegben Nietzsét megbélyegzik úgy, hogy hát ez egy sötét fickó volt, hát ez hitetlen volt, rettenetes dolgokat írt, ilyeneket, hogy Isten meghalt, meg nem tudom mi. Van, aki körülbelül ezt az egyetlen sort nem is olvasta, csak hallotta idézni bárhonnan. És miközben mi így tudunk valakit a sötétség világába utalni, hallgassátok meg az ő mai evangéliumhoz is kapcsolható világos szavait. A Vidám Tudományban olvassuk. Hallottak a bolond emberről, aki világos nappal meggyújtott egy lámpást, a piacra futott, és szakadatlanul kiáltott. Istent keresem! Istent keresem! Hová lett Isten? Kiáltotta. Megmondom nektek, megöltük őt. Ti és én. Nem kell nappal lámpást gyújtani. A legszentebb és leghatalmasabb, amilyen csak volt eddig a világnak, a késeink alatt vérzett el. Ki mossa le rólunk ezt a vért? Milyen vízzel tisztulhatunk meg? Milyen engesztelő szertartást, milyen szent játékokat kell majd kitalálnunk? Nem túl nagy ennek a tettnek a nagysága hozzánk mérve? Itt elhallgatott a bolond ember, és újra a hallgatóira nézett. Ők is hallgattak, és idegenül tekintettek rá. Végül földhöz vágta lámpását, hogy az darabokra tört és kialudt. Túl korán jövök, mondta, aztán még nincs itt az én időm. Ez a hallatlan esemény még úton van és halad, még nem jutott el az emberek füléig. A villámnak és mennydörgésnek időre van szüksége, a csillagok fényének időre van szüksége, a tetteknek időre van szükségük, még miután megtörténtek, hogy lássák és hallják őket. Ez a tett még távolabb van tőlünk, mint a legtávolabbi csillagok. Mesélik még, hogy a bolond ember ugyanazon a napon több templomba behatolt, és ott énekelni kezdte a maga Requiem Aeternam Deo-ját. Miután kivezették és kérdőre vonták, mindig csak ezt válaszolta, mik még ezek a templomok, ha nem Isten kriptái és sírjai? És talán úgy is kerülhet ide Nietzsche néhány sora, hogy talán valami világosság gyúl nem körülöttünk, nem az általunk megismerni vágyott dolgok fölött, hanem bennünk. Mert a róla és a rólunk szóló világosság szét nem választható egymástól. Nikodémus hívő, de kiben hisz? Sokan hívő emberek maguk is, de inkább csak várják az ítéletet, hogy az ellenségeikkel majd a náluk erősebb Isten is elbánjon. Tudunk-e hinni abban az atyában, akiről Jézus beszél, aki nem ítélni jön a világot, hanem aki azt mondja, egész nyugodtan állj bele a világosságba, és ha megszégyenülve is érzed magad, ez az üdvösség pillanata lesz. Ezért lehet, hogy ebben a Nikodémusnak elmondott néhány mondatában Jézus a Mózes által készített részkígyóra utal, és azt mondja, így fogják az emberfiát is fölemelni. A szeretetnek nem nagysága van, tudjuk, lehetséges, hogy valakivel 10 percet beszélünk, vagy egyetlen egy órát töltünk el egész életünkbe, és nagyobb világosság támad bennünk egy ilyen találkozásból, csak mert pontos a szeretete, mint évek tanulmányaiból. És milyen megrendítő, hogy ahogy készülünk húsvétra, készítjük a lelkünket, tulajdonképpen a történetünknek legsötétebb mozdulatára készülünk. És milyen megrendítő, hogy amikor a legsötétebb mozdulatunk, mely Krisztus megfeszíti, világosságra kerül, akkor ebben a világosságban lepleződik le legnyilvánvalóbban Isten felénk való szeretete.
Mikli Attila atya nagybőti homíliáját hallották. Az elhangzott felvételt a mise.hu hozzájárulásával sugároztuk.